Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberta Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karnehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, hogy Orbán Viktor tabut döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabut megszegni, tehát nem kell bojkottálni a Soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, hogy részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi kormányfő a napokban találkozott holland kollégájával, és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet a békemisszióban tett moszkvai látogatás indított el, amikor Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Elfogadhatatlan, hogy egy országot azért bélyegezzenek meg a transzatlanti közösségben, mert a béke érdekében folytat tárgyalásokat és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter arról számolt be, az ENSZ biztonsági tanácsának jelenlegi orosz elnöksége ülést hívott össze a globális biztonsági helyzetről, amelyen ő maga is felszólal, az immár mintegy 2,5 éve az ukrajnai háború árnyékában élő Magyarország képviseletében. Itt lenne az idő, hogy Európa a saját útját járja az ukrajnai háború kapcsán, jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, itt lenne az idő arra, hogy Európának békés stratégiája legyen, mert a háború itt zajlik, európai emberek halnak meg, és egy európai ország áll a teljes leromboltság küszöbén. Itt most megállt kell parancsolni ennek az őrületnek, mondta. Magyarország és Kína szerint meg kell többszörözni a béketeremtést célzó diplomáciai erőfeszítéseket, közölte Szijjártó Péter, miután kínai kollégájával beszélt telefonon. Egyetértettek abban, hogy az ENSZ-nek rendkívül nagy felelőssége van ebben. Az Európai Parlament alakulülése alkalmából a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja megtartotta a tisztújító ülését Strasbourgban. Ismét megválasztották Dajs Tamást delegáció vezetőnek és Gál Kingát a delegáció elnöki tisztségére a következő 2,5 évre. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41 millió 800 ezerről. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából. Könnyit László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről a vidékre is elmenjenek. A már megrendelt tankönyvek gyártása a napokban befejeződik a debreceni alföldi nyomdában. A tanévkezdésen minden iskolában ott lesznek a könyvek, közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán azt mondta, a csak nem 13 millió tankönyv és munkafüzet elkészítésére idén 15 milliárd forintot fordít a kormány, a tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártottakhoz. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A hétfő délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Károkat okozott a vihar Egerben. A Szent János utcát le kellett zárni átmenetileg, mert villám csapott egy kéménybe, ami miatt törmelék hullott az utcára. A Lajosvárosban többfelé is áramszünetet okozott a délelőtti zivatar. Volt, ahol a tévé és internet szolgáltatás hosszabb időre is szünetelt. A NAV épülete melletti társasházak egyikébe is villám csapott a Kohári utcában, tűzoltók érkeztek a helyszíne, a Bervában villamos vezetéket szakított le a vihar. A Pest vármegyei Vácegresen nem túlzás tojás méretű jégdarabok estek. Az abszolút melegrekord végül nem, az országos napi rekord viszont megdőlt, írta a Hungaromet. Körösszakál zsinórban negyedjére lépett fel a dobogó legfelső fokára, egészen 41,4 fokig emelkedett ott a hőmérséklet. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A tájékoztatás szerint a rendszerterhelés csúcsértéke 19 óra 45 perc és 20 óra között volt a maximumon, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Fani mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdett el az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Gangsza Zoltán.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Bártos Krisztián atyát, az Egri Főegyházmegyei Katekatikai Iroda vezetőjét, dicsertessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy július 1-e és 4-e között az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára lelki gyakorlatot szerveztek a Katekatikai Iroda munkatársai. Minden évben, amikor lezárul tanév, a hitoktatók számára van egy néhány napos ilyen elvonulási lehetőség. Az idei évben hogyan alakult ez a négy napos lelki gyakorlat? Ki volt az előadó, és miért fontos az, hogy a hitoktatók számára is legyen lelki gyakorlat?
Akkor kezdeném itt a végén, hogy miért fontos. Ugye nyilván a hitoktatóknak a személye, illetve az a szolgálat, az a feladat, amit ők végeznek, ugye ez egy elhivatást kíván azért tőlük. Fontos, hogy az evangéliumról beszélni, tanítani, és még inkább ugye tanúságtétellel a gyerekek elé élni, azt egy olyan lelkülettel, egy olyan lelkiséggel lehet, ami a mindennapos lelki életet jelenti. Ami azt jelenti, hogy időközönként akár egy-egy lelki gyakorlaton is részt veszünk, amikor elmélyülünk a saját lelkünkben, a saját egyéniségünkben, annak megismerésében elmélyülhetünk abban, hogy hogyan közeledhetünk jobban a feladathoz, amit végzünk, hogyan közeledhetünk jobban Jézus Krisztushoz, akit követni akarunk, vagy éppen ahogy az idei lelki gyakorlatnak a témája is engedtett bennünket következtetni arra, hogy akár az egyházunkhoz is ugye közelebb kerülhetünk. Az egyház, amely Krisztus teste, amely Jézusnak az életét és tanítását kívánja elvinni az emberekhez, vagy éppen az embereket ő hozzá. Ennek az idei lelki gyakorlatnak a témája az, hogy miért szeretem az egyházamat. mert azt a feladatot, amit végeznek a hitoktatóink is, vagy én akár személy szerint a papságomban is megélek, azt ugye úgy lehet végezni, ha szeretem az egyházat, ha szeretem Jézus Krisztust, ha valóban fontosnak tartom azt, hogy az emberek számára is őt elvigyem, hogy őt, Jézust és az embereket közelebb vigyem egymáshoz. És nyilván ehhez szükséges, hogy én is közelebb kerüljek ő hozzá a lelki életemen keresztül. Egy lelki gyakorlat ebben tud bennünket segíteni. Az irodánknak, ha most leegyszerűsítve mondanám, nyilván az érettől több rétű, de ugye feladata a hitoktatók továbbképzésének a szervezése, és ennek két alapvető pillére a szakmai és a lelki továbbképzéseknek a szervezése. Ugye a szakmai továbbképzéseinket általában a tanév közben szoktuk megszervezni hétvégék alkalmával, illetve nagy konferenciák keretében, általában ez ugye két évente van, akkor is több napos együttlét van a hitoktatók számára, de ugye ezek az összejövetelek inkább szakmai jellegűek, előadások. A lelki gyakorlat pedig a lelki képzést, lelki továbbképzést igyekszik segíteni. Nyilván minden embernek és így minden hitoktatónak is a saját lelki ismeretbeli kötelessége az, hogy a saját lelkével foglalkozzon. Nekünk inkább talán az, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy az irodánk által szervezett lelki gyakorlatokon részt tudjanak venni. Itt ugye az egyházmegye támogatja a részvételt, úgymond nekünk kell kigondolni, hogy kit hívunk meg lelki gyakorlatvezetőnek. Tehát a hitoktató gyakorlatilag egy kész lelki gyakorlatot kap, és hát amellett is fontosnak tartjuk azt, hogy ezeken részt vegyenek a hitoktatóink, hiszen nem csak maga az a lelki feltöltődés, a elmélkedések, amit végighallgatnak, az sokat jelenthet számukra, akár a saját lelki fejlődésük szempontjából, hanem ami miatt még szintén fontos, hogy a többi hitoktatóval is tudnak itt találkozni, mert lelki gyakorlatra elmehetek ugye máshova is, ahol mondjuk hívek lelki gyakorlata van, de lehet, hogy hitoktatóként ott én egyedül vagyok. Ezen a lelki gyakorlaton pedig ugye csak hitoktatók vannak, olyanok vannak, akik ugyanazt az utat járják, mint én, egymást tudjuk segíteni, akár a szabad időben, úgymond azt jól felhasználva beszélgetések kapcsán, vagy akár a kiscsoportos beszélgetések is erre jó lehetőséget tudnak adni, hogy a hitoktatók egymással megosszák tapasztalataikat, segítsék egymást, akár tanácsokkal is, és hát így gazdagodjanak mindannyian. Tehát fontosnak ugye tartjuk ezt a feladatot, meg ezt a jellegű, úgymond lelki gyakorlatot, amit minden évben, amikor ugye befejeződik a tanév, de még úgymond talán a nyári szabadságolásra még nem mentek el se a hitoktatóink, se ugye nem szerveztek családi programot, tehát még így a tanév vége úgymond lezárásaképpen részt vehetnek egy ilyen lelki gyakorlaton, ami talán fizikailag nem annyira megerültető, lelkileg viszont talán felemelő tud lenni. Úgyhogy ezt mindig így szoktuk július első hetébe úgymond megszervezni, az első héten, amikor hétfőtől csütörtökig, ez egy ilyen állandó időpont nálunk.
Az idei lelki gyakorlat témája, ahogy említette Krisztián atya, az, hogy miért szeretem az egyházamat. Mi az egyház? Bennem felmerül ez a kérdés, mert van, aki azt mondja, hogy az egyházba papok tartoznak, van, aki azt mondja, hogy az egyház ugye mi vagyunk, a hívők közössége. Mi a kiinduló pont? Mi az egyház?
Hát az egyház ugye a Krisztus hívőknek a közössége, tehát nyilván sokan gondolják úgy, hogy az egyházról, amikor beszélünk, akkor a klérusról beszélünk, tehát a papságról, úgymond püspökatyákról, szentatyáról, tehát hogy ez az egyház. Nyilván lehet ilyen összefüggésben is beszélni az egyházról, de azért alapvetően tágabb jelentése van, tehát a Krisztus követőinek a közössége, ugye, az egyház, tehát ebbe beletartoznak természetesen a hívek is, beletartoznak a hitoktatóink is, de beletartozhatnak a hittanos gyerekek is, tehát ugye ez egy jóval tágabb közösség az egyház.
Ilyen formában éppen ezért kérdeztem meg, hogy miért szeretem az egyházamat, hogy a téma is egy nagyon-nagyon szerteágazó. Miről szól ez a 4 napos lelki gyakorlat?
Az én elképzelésem szerint az egyházamat miért szeretem, az pont, hogy azt a téves elképzelést is akár el tudja hárítani, vagy ezt a téves gondolkodást, amikor néha megjelenik az emberek részéről egy olyan gondolat, hogy Krisztus igen, egyház nem. Tehát, hogy Krisztust szívesen magaménak gondolom, vagy Krisztushoz szívesen közelebb kerülök, nem tudom én, az egyéni imádságon keresztül, de az egyház, amit kínál, és ebben az összefüggésben ők inkább a papságra, a klérusra gondolnak, az egyház, amit kínál, az nem kell. Tehát nem járok szentmisére, nem részesülök a szentségekbe, mert az nem kell. Tehát nekem nem kell ez az úgynevezett egyház, nekem nem kell az én hitem megéléséhez. Na most ugye ebben az összefüggésben az egyház nem a teljes egyházat jelenti, tehát nem egészen jól használódik ez a gondolat, amikor esetleg egyes emberek így fogalmazzák meg. De ugye az egyház, mint olyan, ugye nem csak a klérust jelenti, tehát igazából ebbe beletartoznak a hívek is. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy miért szeretem az egyházamat, akkor nem azt jelenti, hogy miért szeretem a Szentatyát például, mert milyen tanításokat ad, vagy miért szeretem a püspököket, vagy éppen miért szeretem a papomat. Lehet ilyen kérdést feltenni, de akkor tehát miért szeretem az egyházamat, ugye nem csak ez tartozik bele, hanem tovább lehet menni. Miért szeretem a hívek közösségét? Miért szeretem a hittanos gyerekeket? Tehát akiket tanítok. Tehát, hogy ez egy tágabb témakör, és izgalommal várom, hogy a lelki gyakorlat mely területekre fog kiterjedni, mert nyilván ez egy elég tág témakör, tehát sok minden belefér.
Az Egri Főegyház megye fenntartásában megközelítőleg most 60 köznevelési közoktatási intézmény tartozik. Az egyház ugyanakkor biztosítja a nem fenntartásában működő oktatási nevelési intézményekben is a hitoktatást. Ez itt az Egri Főegyház megye területén megközelítőleg, vagy nagyjából hány hitoktatót jelent?
Nyilván a hitoktatók létszáma azért, hát nem azt mondom, hogy napról napra változik, de azért eléggé gyakran ugye változik. Mi ugye afelé szoktunk tendálni, vagy alakítani a dolgokat, hogy lehetőleg ugye ez tanév végén változzon, tehát hogy az egész tanévet vigyék végig a hitoktatók, de sajnos előfordul, hogy évközben is van változtatás. Ezért inkább egy körülbelüli adatot mondanék, 350 hitoktató van körülbelül az egyházmegyénkben, ami magában foglalja a munkaviszonyosokat, óraadókat egyaránt, tehát hogy ez egy ilyen összlétszám.
Ebből a létszámból most hány hitoktató vesz részt ezen a 4 napos lelki gyakorlaton?
Bejelentkezettek száma az 87 hitoktató. Most ennyi a háznak a kapacitása.
Nem véletlenül így vezettem fel ezt a létszámadatokra vonatkozó kérdést, hogy vannak az egyház megye fenntartásában működő iskolák, ahol szükség van hitoktatásra, és nyilván az egyház is biztosít valamennyi köznevelési közoktatási intézményben lehetőséget arra, hogy a diákok hittant tanuljanak. Nem azonos kihívásokkal, nem azonos feltételekkel, nem azonos problémákkal vagy örömökkel szembesülnek ilyenkor a hitoktatók. Hogyha így visszatekintünk az elmúlt esztendőre, akkor mik voltak a legnagyobb örömök vagy kihívások a hitoktatók és a hitoktatási iroda életében?
Hát nyilván talán a örömöket és kihívásokat a hitoktatóktól kellene megkérdezni, mert ők vannak benne a mindennapokban, ugye a hitoktatásban, tehát mi egy más szemszögből látjuk a helyzetet. Úgy tudnám fogalmazni most így talán röviden, hogy maga az egy nagy kihívás, hogy ennyi helyszínen kell ugye a hitoktatást biztosítani, vagy hogy kell-e. Nyilván megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy legyen mindenhol hitoktatás, hiszen ha van egy ilyen lehetőség, hogy ugye az etika oktatást ki lehet váltani a hittannal, erre lehetőségként tekintve nyilván a plébános atyák is megpróbálnak mindent megtenni, hogy lehetőleg ugye ne csak az egyházi iskolákban, hanem az állami intézményekben, iskolákban, sőt, ahol van lehetőség óvodákban is legyenek hittanos foglalkozások. Viszont azt is látjuk, hogy egyrészt az is nehéz volt, hogy ugye felmenő rendszerben, de most már ugye minden évfolyamon van hitoktatás általános iskolában, és ez ez a hitoktatók létszámának is egy jelentős emelkedését hozta magával. Tehát nagy a feladat, amit el kell látni, és maga ez egy kihívás, és ami nehézség, az utánpótlás is. Tehát az a tapasztalat, hogy előfordulnak inkább kisebb települések, ahol esetleg iskolák pedagógus hiánnyal is küzdenek, és sajnos ez ugye a hitoktatást is bizonyos módon érinti. Előfordulnak úgymond úgynevezett átigazolások, tehát hogy esetleg valaki hitoktatóként dolgozott mondjuk az előző években, de utána kapott egy olyan lehetőséget, hogy esetleg más területen megmaradjon az iskolánál, de más területen dolgozzon, tehát van ilyen is, és nyilván ez újabb-újabb kihívás, tehát összefoglalva úgy tudnám mondani, hogy a hitoktatói állománynak a folyamatos pótlása, ez nehézségekbe ütközik, tehát ahogy talán a pedagógus hiány is jelentkezik, vagy különböző legalábbis szakoknál előfordul, ugyanígy a hittan is ide sorolható, hogy azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy talán egyre nehezebb, főleg mondom kisebb településeken megoldani. Ugye az is nehézség, hogy a meglévő óraszámát, például egy főállású hitoktatónak a 24 óráját, ha nincs egyházi iskola mondjuk a közelben, akkor az azt jelenti, hogy ha 8 órája van egy intézményben, akkor 3 intézményből kell összeszednie. Ez már megint egy olyan nehézség, ami hát hogy mondjam, nem könnyíti meg a hitoktatóknak a pótlását, ha valaki kiesik esetleg ebből a feladatból. Örömök azok szerintem vannak, erről a hitoktatók talán annyiból jobban tudnak beszámolni, hogy ők vannak a gyermekek között, és ők érzik azt, hogy ez a nem könnyű feladat, de hogyha a hitoktató katekéta ugye megfelelő lelkülettel, lelkesedéssel igyekszik végezni a feladatát, szolgálatát, akkor szerintem a Jóisten kegyelme is hozzásegíti ahhoz, hogy nagyon sok örömet találjon a hitoktatásban, és az a tapasztalat, én ahogy hallottam hitoktatóktól beszélgetésekből, hogy sokszor azok a területek, amit úgy gondolnánk, hogy nehezebbek, mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek vannak például a csoportban, vagy szegényebb vidékek, vagy bármi más szempontból ugye nehezebbnek tűnő terep, de sokszor ott tapasztalnak meg nagyobb örömöket, amikor a hitoktatást végzik, tehát más talán a légköre a hittanóráknak. Persze az egyházi intézményeink, amik pedig nyújtanak egy, hogy mondjam, otthonosabb légkört, és talán emiatt bizonyos szempontból mondhatni azt, hogy könnyebb terep, más szempontból viszont nehezebb, mert talán nagyobb az elvárás, hogy egy egyházi intézményben, tehát úgymond többet várunk el, hogy ott ugye történjen. A gyerekeken akár a hittanfoglalkozások kapcsán is, ugye eleve heti 2 órás szokott lenni a hittanfoglalkozás, és nyilván nagyobbak az elvárások, de ott megint másabb jellegű örömek vannak, talán abból fakadóan is, hogy mondjam, a hitoktató esetleg szabadabb tud lenni az elképzeléseivel, vagy jobb támogatást kap. Bár azt mondhatom, hogy nincs tudomásunk arról, hogy akár államiskolákban is nehezebb lenne, tehát azért pozitívan állnak a hitoktatás kérdéséhez, tehát támogatólag. Csak nyilván a hazai pálya előnye, hogy így fogalmazzak, az egyházi iskolákban az megvan. Igen, hát ugye nehézség a hitoktatóknak a pótlása is, hát a hittudományi főiskola ugye az egyetemmel együtt működve most már minden évben meghirdeti a hitoktatóknak a képzését, illetve különböző formákban van ez meghirdetve, tehát akár pedagógusok, akik más szakirányú tudással rendelkeznek, ők is ugye átképződhetnek. Új tantárként úgymond felvehetik a hittant. Én buzdítanám, és szoktuk is általában a egyházi iskoláinkat főként buzdítani arra, hogyha tantestületben van olyan pedagógus, aki erre esetleg érez egy kis elhivatottságot, vagy szívesen választaná ezt, akkor főleg onnan, ugye átképzéssel hitoktatói végzettséget, szakirányt is szerezhet. akik pedig ugye pályakezdőként vannak jelen, azoknak is bátran mondhatom, hogy jelentkezzenek a hittudományi főiskolára is, és egy szép hivatás, és biztosnak tűnő, az elkövetkező években úgy tűnik, hogy biztosnak tűnő hely, hiszen látván a hitoktatói állománynak a, hát nem mondom azt, hogy előregedését, de hogy egy kicsit az utánpótlás, hogy mennyire nehézkesen megoldható, emiatt várjuk a fiatalokat, a pályakezdőket is erre a szép szolgálatra.
Arról beszélünk, hogy hitoktatás. Hitoktatási iroda vezetőjeként mit tart legfontosabbnak, hogyha hitoktatásról van szó? Sokakban azért ez egy picit ilyen kérdőjel, vagy visszásan is hathat, hogy mi az, amit kötelezően meg kell tanítani a gyerekeknek, hogyha hitoktatásról van szó, vagy fontosabb-e az, hogy máshová helyeződjön a hangsúly, esetleg a hitre nevelésre?
Igen. Az utolsó mondatba bele kapaszkodva úgymond, valóban a hangsúly hitoktatás területén máshol van. Nyilván az által, hogy bekerült az iskolábai módon, volt már ilyen a történelemben, tehát nyilván nem egyedi, de hogy bekerült az iskolai keretek közé a hitoktatás, emiatt egy picit legalábbis felületesen úgy érződik, mintha van egy hangsúlyeltolódás az oktatás irányában, és nyilván van, de valójában irodánk részéről is ez több fórumon megjelenik, hogy alapvetően, ha katekézisből indulunk ki, és mondjuk akár nem is a hit oktatás szót használjuk, mert ugye abban benne van az oktatás, hanem sokkal inkább a hitre nevelésről szól, akkor nyilván ezt a hangsúlyt, amennyire lehet, a hittanórákon is meg kellene őrizni. Tehát nem az a fontos, vagy nem azt emelném ki első helyen, hogy tegyük fel a 10 parancsolatot, vagy a katekizmusnak a kérdéseit megtanítsuk, illetve válaszait megtanítsuk a gyerekekkel, vagy azt a tananyagot, amit ugye a hittankönyvek hoznak. Nyilván kell egy iskolai keretek közé, kell egy hittankönyv, kell segédanyag, és vannak jó megközelítések, tartalmas hittankönyvek, de nem a hittankönyv megtanítása a cél, tehát ezt szoktuk a hitoktatóinknak több fórumon is azért hangsúlyozni, hanem a hitre nevelés, vagy így is fogalmazhatunk, a keresztény életre nevelni, ugye Jézus követésére nevelni. Tehát ez nem abból áll, hogy megtanulok bizonyos dolgokat, hanem ugye kapcsolatba kerülök Jézussal az imádságon keresztül. Ha lehet így fogalmazni, hogy mit kell megtanítani, akkor azt mondanám, hogy imádkozni kell megtanítani, de ugye ez nem olyan tananyag, hogy na most megtanulok egy mondatot, hogy mi az imádság, hanem ez egy inkább egy nevelés, ugye. Egy életforma maga a kereszténység, tehát ezt megtanítani, oktatni nem nagyon lehet, ezt eléjük lehet élni életpéldaként, tehát sokkal fontosabb ugye a hitoktatónak a személyisége, az, hogy ő hogyan éli meg a saját hitét, és például a lelki gyakorlat is ezért fontos, mint hogy fantasztikus módon megtanítson egy tantárgyat. Egy pedagógus, akár egy, nem tudom én, egy magyar tanár, hogy most ki, vagy történelem tanár, lehet, hogy ha kezébe adnánk a hittankönyvet, lehet, hogy pedagógiailag jobban előadná a hittan anyagát, mint mondjuk valamelyik hitoktatónk. De hogyha neki nincsen meg az a lelki háttere, vagy ő nem szokott imádkozni, akkor a hitoktatás valójában nem nagyon éri el a célját. Tehát akkor ugye lehetne ezt a szót használni, hogy egy vallásoktatás van, amit valóban egy hitetlen vagy ateista ember is megtarthatna, mert tud beszélni ő is a kereszténységről, csak hát meg is tudja tanítani, ha kell, ha ez a feladata, de a hitoktatás valójában nem erről kellene, hogy szóljon, tehát emiatt nyilván fontos a hitoktató személye, az ő személyes tanúságtétele az, amit ő a saját lelkéből, saját hitéből úgymond át tud adni, és sokszor nem is szavakkal kell átadni, hanem ez úgy kisugárzik az emberből, tehát nyilván ezt megérzik a gyerekek is, és hogyha valakinek olyan a lelkisége, hogy imádkozz el például a óra elejei mi atyánkot tegyük fel, mert lehet ilyen nagyon egyszerűen is gondolkodni erről, de megjelenik, vagy elviszi a gyerekeket például vasárnap a szentmisére, most nyilván nem az egész hittanos csoportját, mert arra lehet, hogy nincs lehetőség, de hogy azt a néhány gyermeket, akit meg lehet lehet szólítani. Tehát, hogy vagy ezekhez hogy áll hozzá, tehát ezek azért lejönnek általában, és ezek fontosak, vagy a hittanórának ezek lényegesebb részei, mint az, hogy most a tananyagot megtanuljuk-e, vagy nem.
Kedves hallgatóink, Bárdos Krisztián atyával, az Egri Főegyház megyei kateketikai iroda vezetőjével Papi Edikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 11. részét halljátok.
Eközben Omni Tudor és Balikó biztonságban haladtak a víz alatt. A jogar vörös fényburkot vont kettejük köré, ami engedelmesen követte minden karcsapásukat.
Vissza kell mennem a szélkirálynőre.
Nem lehet, Balikó. Rumini elég talpra esett gyerek. Rá fog jönni, hogy nem hagytalak odaveszni. Ha vízbe estél, akkor a vízbe kellett esned.
Balikó mancsával előre nyúlt, hogy megérintse a vörös fénybuborékot. Különös érzés volt, se szilárd, se puha, sőt, tulajdonképpen nem is tapintható. Mégis erősebbnek tűnt a legerősebb pajzsnál. Balikó megpróbálta mancsát kidugni a biztonságot adó ölelésből, hogy ujjaival újra megérintse a sós tengervizet. Meglepődve tapasztalta, hogy a vörös fény nem csak a vizet zárja ki, de a bent lévőket is elzárja a külvilágtól. Mancsa szinte visszapattant a fényburokról.
És voltaképpen hová megyünk?
Megkeressük a teknősök királyát, kőpáncélos Agatont, mert ha a jogar veszélybe kerül, az uralkodónak kell védelmeznie.
Hol lakik ez a kőpáncélos Agaton?
A teknősök királya a birodalmat járja. Minden negyed évben máshol van a székhelye.
És most éppen hol találjuk?
Omnitudor sokat mondó pillantást vetett Balikóra.
Kitaláltam a választ, Omnitudor. Nem tudod, ugye?
A vén teknős sértődötten nyitotta szóra a száját.
Bocsánat, fogadjunk, azt akarod mondani, hogyha meg kell találnunk, meg is fogjuk találni.
Lám-lám, mégiscsak érdemes tanítani az ifjúságot.
Ákum-vákum reggelre elhatározta magát. Lesz, ami lesz. Meg kell kockáztatnia, hogy megkérdezi a hírharangot Omnitudorról. Maga elé helyezte hát a rozsdás varázseszközt az íróasztalra.
Hová tűnt Omnitudor?
Omnitudor a szél királynő nevű hajóról a tengerbe vetette magát.
És a jugar? Hová tette?
Omnitudor a teknős jugar erejének védelme alatt úszva indult kőpáncélos Agaton megkeresésére.
A bölcs cickány elgondolkozott. Ezek szerint Omnitudor még a kopjás kölyök védelmezésénél is fontosabbnak tartja, hogy megtalálja a teknős királyt. Ez viszont csak egyet jelenthet. Hódító Hodrik eddigi fondorlatai kitudódtak, így elképzelhető, hogy a teknősök harcba indulnak szabadságuk védelmében. De vajon mit csinál kopjás vég kormányzója? Nem valószínű, hogy ölbetett kézzel várja a híreket egyetlen fiáról.
Arra felej, hogy kopjás Kornél harcba indult ellenünk.
Igen, kopjás Kornél hajóján útra kelt Gátvárosba.
Azonnal figyelmeztetnem kell Hodrikot!
Magára kanyarította fekete köpenyét, fejébe nyomta csúcsos fövegét, és megindult a királyháló terme felé. Meglepetésére a királyt nem a vánkosok között horkolva találta, hanem reggeli brokát köntösébe burkolózva a tengerre néző ablakban áldogált.
Nagy nap ez a mai! Ha minden tervem beválik, az egerek még ma meghozzák kopjás Ábelt, és ezzel megnyílik számunkra az út kopjás végbe, a negyedik jogarhoz.
Éppen ezügyben kereslek. Sajnos úgy tűnik, nem váltak be maradéktalanul a terveid. Kopjás Ábel ugyan tényleg nem sokára megérkezik, de elrablása már is a kormányzó tudomására jutott. Állik felfegyverkezve kelt útra, az éjjel, így holnap estére biztosan számíthatsz a jövetelére. Ráadásul Omnitudor is megneszelte a cselt, és megszökött a teknős jogarral együtt, hogy riassza a teknős királyt. Ha időben megtalálja kőpáncélos Agatont, lehet, hogy a teknősök támadásával is hamarosan számolnunk kell.
Hodrik megrémült. Ennyi bonyodalomra igazán nem számított. Ákum-vákum gúnyos tekintettel figyelte a király vívódását.
Megmondom, mit kell tenned, hogy a magad hasznára fordítsad a helyzetet. Mihelyt befut a szél királynő, a kopjás fiút azonnal a tiltott szigetre viszed. Ha a fogvatartóba zárod, többé nem kell tartanod attól, hogy megszöktetik, és amíg te vigyázol rá, féken tudod tartani az apját egy kis fenyegetéssel.
És... mi legyen Kasztor királlyal? Ő is ott raboskodik a fogvatartóban. Találkozhat a kopjás kölyökkel?
Persze. Hadd beszélgessenek. Ha megszerezted a negyedik jogart, úgy is végzünk velük.
Alig várom már, hogy kitekerjem Kasztor nyakát.
Most inkább figyelj rám. A tiltott szigeten magadhoz veszed a három meglévő jogart, ha összeilleszted a hódok, kígyók és fénylények jogarát, megérzik egymás erejét, és vágyakozni fognak negyedik társuk után. Ha követed az általuk mutatott irányt, maguktól elvezetnek a negyedik jogarhoz. Ha szerencséd van, hamarabb megtalálod a tenger mélyén utazgató Omnitudort, mint ő kőpáncélos Agatont. ha pedig nálad a rubinköves jogar többé senki és semmi nem tud szembeszállni veled.
Hódító Hodrik megkönnyebbülten sóhajtott. Ákum-vákum szájából nem is hangzott olyan bonyolultnak a helyzet. Csak egy kis szerencse kell hozzá, és az, hogy az egerek idejében megérkezzenek a hódfiúval.
És vidd el magaddal ezt a pergamilt. Tartsd mindig magadnál, hogy ha valami fontos történik, írhassak neked.
Hódító Hodrik kíváncsian nyúlt a feltekert pergamenlapért. Kinyitotta, és mindkét oldalát tüzetesen megszemlélte. A pergamenlap különösen sima, fényes felületén egyetlen vonás sem látszott.
Csak akkor jelenik meg rajta az üzenet, ha írok neked, és csak akkor írok, ha tényleg fontos hírem van.
Adhatnál egy távpennát is.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának 11. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk a szentségekről szóló elmélkedéseinket. Eddig a rádió műsorban beszéltünk a keresség, bérmálás, eukarisztia, a keresztény beavatás szentségeiről. A katolikus egyház katekizmusa erről azt írja: Krisztus valamennyi tanítványának közös hivatását alapozzák meg az életszentségre és a világ evangelizálásának missziójára szóló meghívást. Közlik a szükséges kegyelmeket a lélek szerinti élethez az örök hazafelé tartó zarándokúton. Beszéltünk eddig a gyógyulás szentségeiről, a bűnbocsánat szentségéről és a betegek kenetéről. Most a közösség szolgálatának szentségei következnek. Így ír erről a katekizmus az 1534-es pontjában. Két másik szentség, az egyházi rend és a házasság mások üdvösségére szolgál. A személyes üdvösséghez is hozzájárulnak, de ezt mások szolgálata által teszik. Sajátos küldetést jelentenek az egyházban, és Isten népének gyarapodását szolgálják. A következő pontban a katekizmus így ér: e szentségekben azok, akik a keresség és a bérmálás által már fölszenteltettek. A vatikáni zsinat beszél erről, illetve a János evangéliuma 13. fejezetének első verse: a hívők általános papságára különleges fölszenteléseket kaphatnak. Azok, akik az egyházi rendet kapják, arra szenteltetnek föl, hogy Krisztus nevében az egyházat Isten igéjével és kegyelmével legeltessék. Lumen Gentium 11. pontja. Állapotuknak megfelelően a keresztény házastársakat is állapotbeli kötelességeikre és méltóságukra külön szentség erősíti meg, s mintegy fölszenteli. Ezután, a bevezető után kezdi el a katekizmus az egyházi rend szentségét. Így szól erről az 1536-os pontban: az egyházi rend az a szentség, amely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az egyházban az idők végéig, tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozó papság és a diákonátus. Miért az egyházi rend a neve e szentségnek, ordó? Erről így szól a katekizmus. Az ókori Rómában az ordó polgári testületeket, elsősorban kormányzók testületét jelentette. Az ordináció valamilyen ordóba való fölvételt jelent. Valamilyen testületbe való fölvételt jelent. Az egyházban voltak testületek, melyeket a hagyomány nem szentírási alapok nélkül kezdettől fogva ordinesnek nevezett, így beszél a liturgia ordo episcoporum, ordo presbyteriorum, ordo diaconorumról. Más csoportokat is neveznek ordónak, például a katekumeneket, a szüzeket, a házastársakat és az özvegyeket. A következő pontban pedig így szól az egyház katekizmusa. Az egyház valamely testületébe való befogadást ordinációnak nevezett szertartással történik, tudnélik vallási és liturgikus cselekménnyel, ami felszentelés, áldás vagy szentség volt. Ma az ordináció szó fönn van tartva annak a szentségi cselekménynek a jelölésére, mely a püspökök, a papok és a diákónusok rendjébe fogad be, és fölülmúlja a közösség által végzett puszta választást, kijelölést, megbízást vagy beiktatást, mert a Szentlélek ajándékát hozza, mely lehetővé teszi a szent hatalom, a sacra potestas gyakorlását, és csak magától, Krisztusról származhat egyháza által. Az ordinációt konszekrációnak, felszentelésnek is nevezik, mivel elkülönítés és feladat átadása, amelyet maga Krisztus végez egyháza javára. A püspök kézfeltétele a felszentelő imádsággal együtt látható jele ennek a felszentelésnek. Ez idáig tehát, kedves rádió hallgatók, mint egy meghatározta a katekizmus az egyházi rend szentségét, és próbált arról beszélni, hogy miért nevezzük egyházi rend, egyházi ordónak ezt a szentséget. A többinek az elnevezésében is benne van a szentség szó, itt ebben az esetben nem. Próbálta megértetni velünk a katekizmus, hogy egy régi római szokás csendül ki ebből az elnevezésből, testületbe való fölvételt jelent, de olyan testület, amelyre Krisztus hívja az embereket, olyan, amely nem a közösség egyszerű megbízása, hanem a Szentlélek ajándéka és a szent hatalom gyakorlása Krisztustól kapott hatalom alapján. Ezután a katekizmus az papság az üdvösség rendjében, pontosabban az egyházi rend szentsége az üdvösség rendjében részt hozza. Itt egy kicsit talán elszakadunk a katekizmustól, és a biblikus teológiai szótár alapján egy kicsit a Biblia leírását, szavait próbáljuk a papságról megérteni. A papság címszó alatt úgy kezdi a biblikus teológiai szótár, hogy Jézus örökre megmarad, és papsága örökké tart. A zsidó levél 7. fejezet 24. verse. A zsidókhoz írt levél meghatározandó Krisztus közvetítő szerepét az ahhoz a hivatáshoz hasonlítja, amelyet az Ószövetségben a szomszédos népek minden vallása ismert a papok hivatásához. Hogy Jézus papságát megértsük, pontosan kell ismerni az ószövetségi papságot, amely az övét előkészítette és jelképezte, mármint Krisztus papságát. Az ószövetség. A papság intézményének a története ezzel a fejezettel nyit a biblikus teológiai szótár. A bevezetőben arról ír, hogy az Izrael körülvevő civilizált népeknél a papi hivatás gyakran maga a király töltötte be, mint például Mezopotámiában és Egyiptomban, és nekik segítettek a papi hierarchia tagjai. A papi tisztség pedig örökölhető volt, mely valóságos kasztot alkot, írja a szótár. A pátriárkák korában azonban nincs ilyesmiről szó. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nincsenek még templomai, se külön papjai. A Teremtés könyvének hagyománya azt mondja, hogy a pátriárkák Kánaánban oltárokat emeltek, és áldozatot mutattak be. Olyan családi jellegű papságot gyakorolnak, amelyet az ókori népek legtöbbje jól ismert. Innen folytatnánk a következő alkalommal a papságról szóló, a papság szentségéről szóló elmélkedést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Égi jó atyánk, Jézus megváltunk, lélek újjárunk, örök Istenünk, benned ma egy lesz. Három mégis egy, ragadj el minket, benned élhetünk, vedd ma lényünket, néked zeng új dal. Király, szívünk tél.